Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a történelem tanítását, attól, hogy abból okuljunk. Köszönjük azok példáját, akik előttünk jártak. Segíts, hogy tisztuljon a velük kapcsolatos kép, és őrizzük meg mindazt a szépet és áldást, amit ők képviseltek. Te bocsásd meg mindazok gyengeségét és bűnét, akik ilyeneket elkövettek. Bocsásd meg az utókor hálátlanságát is. Hát, hogy most valamit ez ellen tudjunk tenni a hálás és szeretetteljes emlékezéssel. Amen. Kedves testvérek, kedves vendégeink! Szoktuk mondani, hogy a magyar történelemben az evangélikusság a létszámához képest, a számarányához képest sokkal nagyobb részt jelentett és jelent mindmáig. Büszkék vagyunk erre, hogy evangélikus volt Petőfi, evangélikus volt Kossuth, evangélikus volt Görgei és sokan mások. Anélkül, hogy a mellünket döngetnénk, azt hiszem, hogy egy evangélikus szabad egyetemen jogos, hogy őróluk hallunk, velük foglalkozunk. Nem mindegy azonban, hogy mit jelent a rájuk való emlékezés, milyennek a tartalma, és hogy evangélikusságukkal kapcsolatban is mit tartunk emlékezetünkben. Hadd idézzek egy gondolatot Görgei Artúrtól, a mai főszereplőtől, amit néhány órával ezelőtt kaptam Kertész Botontól, aki megajándékozott ezzel a nagyon is aktuális idézettel. Most a következőt írja, nem tudom, hogy előadom, Herman Robert ismeri ezt az idézetet. Nem akarom, hogy én értem felizgató beszédeket tartsanak. Soha ne szentségtelenítsék magasztos hivatásukat azáltal, hogy politikai pártok mellett felszólaljanak. Akármelyik egyházhoz, akármelyik nemzethez tartozzanak, hirdessék a morált, hirdessék a hittanaikat, és ezáltal igyekezzenek velünk együtt a békét eszközleni. A vallás nem azért van, hogy politikai célra eszközül használtassék, hanem hogy a nép közt az erkölcsiséget és a humanitást terjessze. 2018-ban is aktuálisak ezek a bölcs gondolatok Görgei Artúrtól, aki nem akarta, hogy az evangélikusságával, a vallásosságával, a kereszténységével bárki is, akár ő maga visszaéljen. Én magam most ebben a rövid áhítatban az emberre szeretném a hangsúlyt tenni. Szoktuk mondani, hogy Kossuth apánk, de nem szoktuk mondani, hogy Görgei apánk. Pedig Görgei is apa volt, két gyermeke volt, talán az előadóban ki is fog erre térni. És megrendített engem, amikor Zászkalinszky Pétertől olvastam az evangélikus honlapon azt a tudósítást, ami Görgei életéről és szolgálatáról és evangélikusságáról is szólt. Ahogyan arról számolt be ez a tudósítás, hogy Görgei a számüzetésében nem tudott részt venni Berta lányának a konfirmációján. Székács püspök konfirmálta őt Pesten, a pesti templomban, a Deák téren, ahova azzal a szándékkal küldte Pest városába, hogy otthon legyen, Magyarországon legyen otthon. Ő maga számüzetésben volt, és ezt írta a gyerekeikről, gyermekeimnek szülői házuk van, hazájuk nincsen. Tehát nem akarta, hogy a gyerekek hazátlanul nőjenek föl, és ezért Pestre küldte őket, testvéröccsére bízva, Bertát és Kornélt, és amikor elérkezett a konfirmáció 1864-ben, akkor a következő levelet írta, immár utólag, hogy ne zavarja meg a kislányt, a 14 éves kislányt a gondolataival, a konfirmáció másnapján a következő kedves levelet írta neki. Mikor az én szeretett kisleányom az Úr oltárához közeledett, a boldogabb jelenlevők imái közé a messze távolba tiltatott apáskának legforróbb áldása vegyült. Majd a levélhez mellékelt két kis ajándékra tér ki, az egyik egy gyűrű, ami nem igényel magyarázatot, a másik ajándék egy látszólag igénytelenebb tárgy, egy kicsi arany zsinór, ami Görgei tábornoki sapkáját díszítette 1848-49-ben. Az ehhez fűzött magyarázat érezteti, hogy a 14 éves konfirmált leány immár felnőttnek tekinti, meg akarja vele ismertetni apja múltját, és a templomban kapott megerősítést, a konfirmációi áldást egy ilyen távolból küldő apai áldással, apai megerősítéssel is akarja még kiegészíteni. És leírja, hogy számára a szabadságharc végén az egyesített osztrák-orosz haderővel szemben reménytelenné vált a helyzet, a háború iszonyainak Oktavióló szaporításáért a ránehezedő felelősség terhét nem vállalta, és ezért még a hazaárulás vágyát is magára vette. De az őt elátkozó nemzettel szemben sorsunk irgalmatlan valóságában is hívek maradunk rendületlenül hazánkhoz, írja, dacára a félrevezetett nemzedék engem oly sok igaztalanul sújtó ítéletének hívek maradtunk, sőt megbocsátunk. És a levelét kis Bertához, 14 éves leányához, itt levelét ezzel zárja, kövesd szüleid példáját, édes jó gyermekem. És a jó példára nézve fogad emlékeztető jelnek ezt az igénytelen kis darabka aranyzsinót. Isten veled, szerető hű apácskád, Artúr. Most én, amikor a lányom konfirmációjára készülök, aki ugyancsak 13 éves múlt, 14. évében van, és néhány hónap múlva itt konfirmálni fog reménység szerint a templomunkban, akkor azt hiszem, hogy megrendülten fogok emlékezni egy olyan édesapára, aki nem lehetett jelen a leányának a konfirmációján, de a legtöbbet, amit tehetett, ezt megtette, távolból, számüzetésből áldást küldött, hogy a konfirmációi lelkészi áldást kiegészítse el az apai áldás, és azt kérte, hogy erre a névre, a Görgei névre legyen büszke. Azt hiszem, hogy ez az emberi gesztus, amit most megismerhettünk Görgei Artúrtól, ez nagyon sokat mond, és a végére hagytam azt az igét, amit az elején szoktam máskor mondani, de most talán stílusos, hogy ezzel zárom. A 10 parancsolatból Mózes második könyve 20. részéből a 12. vers, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön. Hogy Berta aztán hosszú életű volt, azt nem tudom, de Görgei Artúr hosszú életű volt. Hosszú és küzdelmes életéről fogunk ma este hallani. Imádkozzunk! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Köszönöm a állítat iránti figyelmet, és ugyanezt a figyelmet adjuk Herman Róbert barátunknak, tanárunknak, megköszönve, hogy ebben a jubileumi évben, hiszen Görgei születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, és ráadásul március 15-éhez közeledünk, ebben a kettős ünnepben vállalt ezt az előadást.
Köszönöm szépen! Tisztelt püspök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Ugye Görgei Artúr a 19. és 20. század egyik leghosszabb ideig élő magyar történeti személyisége volt Kossuth mellett. Nem tudom, hogy azt tudják-e egyébként, hogy mind a ketten nagyon erős dohányosok voltak. Tehát, hogyha nem dohányoztak volna, akkor lehet, hogy még mindig köztünk lennének, és akkor nem tartanék önöknek előadást. Ugye egy olyan emberről van viszont szó, aki ellentétben Kossuth-tal, aki ugye 1832-től egészen 1894-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan ott volt a magyar közélet színpadán, még akkor is, amikor éppen itt néhány tíz méterre innen a budai József kaszárnyában raboskodott. Ugye itt egy olyan emberről van szó, akinek a tényleges politikai és katonai pályája az nem egészen egy évre tehető. 1848. júniusában lép be a frissen szerveződő honvédségbe, Az igazi történeti szerepe az majd valamikor 1848. szeptemberében fog kezdődni, és kevesebb mint egy évvel később, 1849. augusztus 13-án a szőlősi és nem a világosi, ezt mindig el szoktam mondani, fegyverletétellel ér véget. Ugye világosról csak elindultak letenni a fegyvert, de valójában a fegyverletétel az két faluval odébb szőlősközség határában történt, csak oda látszott a világosi vár, és olyan jól hangzott, hogy világos után sötét lett magában az országban. Tehát egy nagyon sajátos életpályáról van szó, ami nagyon hosszú volt igazából, de maga a tényleges tevékenység az pedig nagyon rövid, és ez a nagyon hosszú és nagyon rövid életpálya és sors ez azóta is foglalkoztatja a történészeket. Ha megengedik, akkor néhány szót azért szólnék arról, hogy én hogyan kerültem ennek a témának a közelébe. Ugye bizonyára ismerik, van ez a mondás, hogy mi a különbség az amerikai és az olasz maffia filmek között. Hát ugye az amerikai maffia filmben azt mondják a maffiózók, hogy nothing is personal, everything is business, tehát semmi a személyes és minden az üzlet. És az olasz maffia filmben meg ugye éppen a fordítatja volna, hogy nothing is business, everything is personal. Na most hát ez nekem personal, hogyha úgy tetszik a dolog. Én nagyjából 6 éves koromban döntöttem el, hogy történelemmel szeretnék foglalkozni. Ugye kézügyességem nincs, matematikához nem értek, és különösebben a hangom sem mondható dallamosnak. De akkoriban én még Rákóczi szabadságharccal akartam foglalkozni. Annál is inkább, mert Székesfehérváron a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jártam. Egy valami zavart borzasztóan, az első könyvemet is egyébként erről kaptam, Ervárkonyi Ágnesnek a Két pogány köz című képes töltem kötetét, itt a felcsillanó szemekből látom, hogy másoknak is a kedves olvasmányai közé tartozott. Ugye egy valami zavart, ez pedig az volt, hogy hát a deri kurucok azok a 8 év alatt gyakorlatilag minden csatát elveszítettek. Tehát ilyen rajtaütéseket megnyertek, de hogyha úgy élesben nagy csatát kellett vívni, mindegyik elveszett. Ugye, hogy vagy valaki átállt, mint Nagyszombatnál, vagy nem jött meg, mint Koroncónál, vagy elfelejtették kiszámolni a bekerítésre szánt időt, mint Zsibónál, vagy ugye a nagyságos fejedelem leesett a lóról, mint Trencsénnél, vagy pedig már megnyertük a csatát, ugye, mint Romhánynál, csak közben a kuruc lovasság elkezdte fosztogatni az ellenséges szekereket, és visszajött az ellenség, és megnyerte az egészet. Tehát, hogy valahogy ez nem akart összejönni. És hetedikes voltam, amikor édesanyám a kezembe adott egy történelmi regényt, Féja Gézának a Visegrádi Esték című regényét, ami ugye arról szól, hogy az idős görgei autónak Visegrádon éjszakánként megjelenik Kossuth Lajos, és végigbeszélik, hogy mi történt a szabadságharcban. És engem addig olyan különösebben nem érdekelt 48, Görgeiről meg nagyon rossz véleményem volt, ugye az ember 13 éves korában hát a végletes ítéleteknek a rabja tud lenni, és hát ebből valami egészen más derült ki. És pont abban az évben tanultuk 48-at, és mindjárt összevitatkoztam a történelem tanárnőmmel, ami hát mindannyian tudják, nem egészséges dolog. Ugye a tetejében ténykérdésről volt szó, tehát még csak nem is értékelésről, hogy most hogyan értékeljük, hanem hogy ki nem kelt át a Lajtán 1848. októberében a bécsi forradalom megsegítésére. Ő azt mondta, hogy a Görgei, én megmondtam, hogy ő csak az elővédi dandárparancsnoka volt, nem pedig a fővezér, tehát ezért nem tehető felelőssé. Hát majdnem kirúgattak az iskolából, tehát ugye olyan jól sikerült a dolog. Szerencsére nem így történt, és hát aztán a gimnáziumban már nem voltak ilyen problémáim, az egyetemben meg főképp nem. Ugye itt egy valakinek a nevét mindenképpen meg kell említenem, kedves atyai barátomét, Katona Tamásét, akinél ugye kiváló előadót én nem nagyon láttam a földön, főleg, hogyha 48-ról beszél, de hát mindig 48-ról beszélt alapvetően. Tehát így kerültem én ennek a témának a közelébe, és hát hogyha most megengedik, akkor megpróbálom egy kicsit önöket is beavatni. Ugye a püspök úr is kérte arra, hogy próbáljak meg a görgei evangélikusságáról beszélni. Hát az igazat megvalóan szinte mindent elmondott, amit én erről tudok. Sőt, még számomra is mondott újdonságot. Ezt a beszédet egyébként ismertem, ezt ugye a Sáros megyei papsághoz intézte 1849. februárjában, és most összeállítottam egy kötetet, néhány héten belül megjelenik az Rényi kiadónál a görgei rövidebb írásaiból, és ez is benne lesz, tehát hogyha valaki akarja, akkor majd teljes terjedelemben elolvashatja, ez volt itt a reklámhelye, hogy az Rényi kiadónak is szerezzek néhány olvasót. Ugye Görgei Artúr a Felvidéknek egy, ez most így működni fog, vagy... Aha. Ugye Görgei Artúr a Felvidéknek egy nagyon régi nemesi családjából származik. A görgeiek valamikor a 16. században kerültek oda német földről, de hát ugye a 1800-as években már teljesen elmagyarosodott a család. Magában a megyében is nagyon fontos szerepet játszottak, és nagyon lényeges, hogy a 16. századtól kezdve ugye a család egész evangélikus volt. Főke gyuri jogot is gyakoroltak egyébként ott Szepesgörgőn meg Topolcon, amelyek artikuláris helyek voltak az 1650-es évektől kezdve, tehát ugye kijelölt helyszínei voltak a protestáns vallásgyakorlatnak, illetve hát azon belül az evangélikusnak. A családnak a tagjai a 17. században általában az erdélyi fejedelmek, aztán később tököli, majd pedig ugye Rákóczi oldalán részt vesznek a különböző függetlenségi küzdelmekben. A nagyapa, Görgei János viszont már 1792-ben vagy 93-ban a francia forradalom csapatai ellen harcolva Bobőzsnél hal hősi halált, ugye olyan igazi katona halál volt, tehát átugratott egy árkot, közben halálos golyó találta, de még a ló átvitte a testet is, tehát ugye, hogy azért így hal meg egy igazi magyar nemes ember. Ugye a papa Görgei György egy nagyon derék ember volt, hát mondjuk nem a megfontoltságáról volt híres. Nem a házasságával kapcsolatban mondom ezt, ugye egy Percián Vilma nevű hölgyet vett el, akiről korábban az szerepelt a szakirodalomban, hogy szász volt. Valójában úgy tűnik, hogy örmény volt a család, hogy a Percián az örményű perzsát jelent. Üzletük volt Lőcsén, ugye a mennyasszony viszonylag jó módú volt, viszont a nagymama, Dolevicény Anna ezt nagyon rossz néven vette a fiától, és kitagadta az apai örökségből. Na most ez nem lett volna még olyan nagy baj, mert a feleségnek, ugye Vilmának viszonylag jelentős hozománya volt, és a papa Görgei György ezt odaadta az egyik barátjának, Podmanicki János bárónak, hogy vegyen neki az Alföldön birtokot. Na most, ahogy önök nem vettek nekem birtokot az elmúlt hetekben, hát Podmanicki János sem vett Görgei Györgynek, hanem mintha csak a 21. században élt volna, ugye zsebre rakta az összeget, és úgy tett, mintha mi sem történt volna. Még hosszan pereskedett vele a család, tehát valamikor az 1890-es években sikerült belőle néhány száz vagy néhány ezer forintot kisajtolni. Ebből következőleg, hát ugye a család ott maradt kitagadva a családi örökségből, és hát meglehetősen vagyontalanul. Ugye a Topolci kastély, amit mostanában kezdett rendbehozni a szlovák műemlékügy, ugye Görgei Artúr nem ott gyerekeskedett, hanem annak a kastély udvarnak az egyik sarkában volt egy ilyen kis kerti ház, és hát ugye ott nőttek fel a görgei fiúk. A nagymama az még egy külön kerítést is húzatott keresztül magának erten, ugye, hogy ne nagyon kelljen látni a saját fiát és a saját mennyit. A mama, ugye Görgei Vilma egy nagyon kemény asszony volt, de viszonylag fiatalon megbetegedett, hát ugye több gyermeke is született, és úgy tűnik, hogy egy ilyen rákos betegségben halt meg. Egyébként Görgei Artúr volt az, aki a középiskolai tanulmányait felfüggesztve hazatért, és ugye borzasztó nagy odaadással ápolta az édesanyját. És egy nagyon erős kötődés volt benne az anyja iránt, ugye, amit az is mutat, hogy amikor a 20. század elején egyszer Móri Zsigmond fölkereste őt és meginterjúvolta, ugye képzeljük el, hogy Görgei már abban a kor, még azt a kort is megérte, amikor már interjút csináltak az emberrel, akkor, és hát ugye kérdezte, hogy mi hajtotta a tábornok urat, amikor ilyen borzasztó veszélyeket hát vállalt a különböző csatákban és ütközetekben, és mondta, hogy amikor rohamra indultam, akkor én csak a saját anyámat láttam magam előtt, és hogy meg akartam halni egyszerűen, és hogy nem törődtem semmivel. A papájáról már nem volt olyan jó véleménnyel, tehát azt mondta az apjáról, hogy az egy lump volt, az az egész örökséget ugye elbuliszta, tehát ugye nem egészen erről volt szó. Na most ugye a fiúk milyen pályára léphettek, ezután valami megélhetést kellett találni. A legidősebb Guido az pénzügyi hivatalnok lett az osztrák kamaránál, majd pedig az osztrák pénzügyminisztériumban szolgált. Egyébként jellemző, hogy 1848-49-ben is. Tehát senkinek nem jutott eszébe, hogy hoho, hát akkor fogjuk fülön, ugye lőjük főbe, de előtte még nem tudom, csukjuk be Pusztenybe, hanem innen további nélkül ott maradhatott az osztrák államaparátusban, és 49 után is ott maradhatott benne. Ugye a következő fiú, Ármin vagy Hermann, az katonai pályára lépett, hát ő sem tartozott a megfontolt személyiségek közé. Rövid és kevésbé dicsőséges katonai pályája során meglehetősen jelentős mennyiségű adósságot halmozott fel, amiből egy szerencsés házassággal sikerült kimenekülnie, utána hazatért Szepes megyébe és ott megyei hivatalnok lett. Artúrról a saját öcsének, ugye Istvánnak az emlékiratából tudjuk, hogy nagyon vonzódott az egyházi pálya iránt. Tehát, hogyha nem adták volna meg katonának, akkor lehet, hogy evangélikus lelkész lett volna belőle, akkor én most nem tartanék önöknek itt előadást, vagy lehet, hogy valaki tartana, de ugye nem én lennék az egészen biztos. Ugye maga a szabadságharc is ebben a helyzetben bizonytalan. Ugye az Görgei Istvánnak, a legfiatalabb testvérnek az emlékezései szerint Artúr kívülről tudta a Bibliát, ezt most vagy elhisszük, vagy nem, de hogy minden esetre meglehetősen járatos volt benne, és minden alkalmat felhasznált, amikor ezt megtehette, hogy részt vegyen evangélikus istentiszteleten, és azt is írja az István, hogy nem volt olyan unalmas igehirdetés, amiben valami megfontolandót ne talált volna. Tehát igazi, rendes hívő emberről van. Szóval olyannyira, hogy amikor közösen kirándultak a morvaországi Bielic községben, még ott is elcipelte a helyi evangélikus istentiszteletre, pedig ott aztán végképp nem volt kötelező, tehát ugye ki tudta volna. Lényeg a lényeg, ugye, hogy 1832-ben az édesapja megkérdezte tőle, hogy akarsz-e katonai lenni, fiam, és miután Görgei Artúr nagyon intelligens volt, tudta, hogy a kérdésben benne van a válasz. Pontosabban ez egy felszólítás, tehát hogy menj el katonának, mert különben éhen halsz itthon. És hát ugye így került 1832-ben a császári királyi hadseregbe. Kezdetén megpróbált jó katona lenni, erről mondjuk még szó lesz, ugye a legkisebb fiú, István pedig hát az egyetlen igazi pénzkereső pályát választotta, elment jogásznak. És végül is voltak olyan időszakok a 1850-es, 60-as években, amikor az egész családot gyakorlatilag ő tartotta el, ugye magát Artúrt is. És hogy még valami jót mondjunk róla, ugye annyira szerette a bátyját, hogy mindent megtett a rehabilitációjáért, de nem csak úgy általában, hogy írogatott mindenfélét, hanem a különböző bajtársaknak az irathagyatékát is folyamatosan megvásárolta, hogy minél nagyobb dokumentációval rendelkezzen, majd pedig egy nagy új gesztussal valamikor az 1890-es években az egész görgei családi levéltárat oda ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, illetve a későbbi országos levéltárnak, nem letétbe helyezte, mint a legtöbb család, hanem ajándékba adta, mondván, hogy a történelme a nemzeti, és ilyen módon a család történelme is a nemzeti. Na most ugye Artúr maga a tanulmányi Késmárkon is eteljesen végezte, és 32-től volt a 60. Váza svéd trónörökös nevét viselő gyalogezrednek a hadapródja. Itt mindjárt van egy nagyon jó kis történet erről, nem tudom, hogy túl vannak-e már a vacsorán, minden esetre, hogyha még nem, akkor elég idő fog eltenni addig, vagy ahhoz, hogy kigyógyuljanak magából a történetből. Ugye a Görgeinek az egyik ezredtársa, egy Bozó Manu nevű későbbi honvéd alezredes írja, hogy hát ugye ezek a hadapródok, ezek négyesével ültek az étkezéseknél az asztalnál. És ő a Görgeivel került egy asztalhoz, hát ugye 14 évesen az ember mindent megesz, sőt mindennek a dupláját vagy a tripláját is képes, és nem is látszik rajta, ugye ezért is szeretünk annyira kamaszok lenni. És lényeg az, hogy kihozták ugye az első tálgőzölgő ételt a kiképzés után, és Görgei Artúr azzal kezdte, hogy beleköpött. Ami nem volt szép dolog, hát ugye a többiek meglepődtek borzasztóan, jó megverték, viszont ő volt az egyetlen, aki jól lakott. Ezt még két vagy három alkalommal eljátszotta, hát ugye a többieknek már kopogott a szemük, kéket, zöldet, lilát láttak, és összebeszéltek, hogy ez így nem jó, és minden alkalommal megverték, de mindig ő lakott jól. Tehát ugye, hogy valamit valamiért. És a harmadik vagy a negyedik alkalommal, amikor kihozták az ételt, és ugye Görgei Artúr már gyűjtötte a dolgot, sőt már ki is adta magába, többiek is fogták, ők is beleköptek. És akkor megállapodtak, hogy a továbbiakban senki nem fog köpködni, és akkor hát így. De már akkor volt 3 napnyi előnye ilyen szempontból. Na most ebből nem akarok persze messze menő következtetéseket levonni, de ugye későbbiekben hadvezérként is rendszeresen beleköpött az ellenség levesébe, és ha úgy tetszik, ez is a vezéri attitűdjének az egyik részét képezte. Ugye innen átkerült Tulnba, Alsó-Ausztriába, itt volt a császári királyi hadsereg műszaki katonai középfokú képzésének a helyszíne. Egyébként maga az épület az máig megvan, ott van a Tulni polgármesteri hivatal, és hát ugye itt töltött le ezt követően gyakorlatilag 4 évet. Itt ugye megtanulta, hogy hogyan kell robbantani, bontani, építeni, akadályt készíteni, én nem tudom, úszni, kúszni, korcsolyázni, és így tovább, és így tovább. Tehát egy meglehetősen alapos műszaki képzéshez jutott, majd pedig 1837-ben Bereg megyének az ajánlatára bekerült a Magyar Királyi Nemesi Testőrségbe, amit mi általában mindig úgy emlegetünk, mint egy ilyen díszelgő testületet, ahol ugye a deréktestű írók hát dusontak a honnak, illetve a hon nyelvének nyomorú állapotján, de ebben az időszakban ez már nem csak ennyi volt, hanem a császári királyi hadsereg vezérkari szintű képzésének az egyik helyszíne is. Tehát aki itt lehúzta az 5 évet, és nem adósodott el, az a továbbiakban katonadiplomataként vagy vezérkari tisztként is alkalmazható volt. Legalább 2 nyelvet megtanítottak még vele azon kívül, amit tudott. Majd pedig innen 42-ben átkerült a 12. a nádor nevét viselő jászkonsági kiegészítésű huszárezredbe, ami a legmagyarabb alakulata volt szinte a császári hadseregnek, olyannyira, hogy nem csak a legénység volt címmagyar, de még a tisztikaron belül is nagyjából 90-95% volt a magyar honosok, illetve a magyar nyelvűek aránya. Ezt egyetlen egy más huszárezred sem tudta produkálni, tehát volt, ahol ebben az időszakban már ilyen 50-60%-ra ment le a magyaroknak az aránya. Most a képen nem Görgei Artót láthatják a mértéktelen kenyérfogyasztás következtében, hanem az ezred parancsnokát, Teleki Ádám grófot, aki mellett egy ideig ezred segédtiszti beosztást is látott el. Ugye a Tunda megkapta a műszaki képzést a nemesi testőrségben, a vezérkari, illetve itt pedig a nádor huszárezrednél a lovassági képzést. És úgy tűnik, hogy egy viszonylag sima karrier állt volna előtte, már amennyiben ugye háború nélküli időben katonai karriert be lehet futni, de 1845-ben fogta magát és kilépett rangjának megtartása nélkül a császári királyi hadseregből. Részint azért, mert nősülni készült és nem tudta volna letenni a kauciót. Ugye ez olyan volt, mint manapság a nyugdíjbiztosítás, arra ment ki a dolog, hogy ha férjem uramban kigyullad a pálinka, vagy lelövik a csatában, akkor az államnak ne kelljen nyugdíjat fizetni az özvegynek. És akkora összeget kértek letétként, ami ezt biztosította. Emiatt ugye a tisztikarnak a szegényebb része nem nagyon tudott megházasodni. Ez volt az egyik ok, a másik pedig az, hogy a 40-es években egyre érezhetőbb volt, hogy ő, hogy is mondjam, újra felfedezte Magyarországot, illetve felfedezte a magyar politikai életet, és ennek következtében, miután a Kossuth-Pesti hírlapját is meg akarta rendelni, erről már lecsúszott, mert ugye közben a Kossuthot ki akkor bólították a szerkesztőségből, de magának a Pesti hírlapnak egyébként előfizetője lett. Tehát egyre inkább érezhető volt számára, hogy a császári királyi hadsereg tisztjeként esetleg valami olyanra is rákényszerülhet, ami magyar hazafiként ellenkezne a lelki ismeretével. Az ebben az időszakban írott levelei ebből a szempontból meglehetősen egyértelműek. Ugye Csehországban állomásozott az ezred, fogta magát, elutazott Prágába és beiratkozott az egyetemre. Ekkor már ugye 27 éves volt, hát manapság már erősen túlkorosnak számít egy ennyi idős egyetemista, de ő ekkor kezdte el a dolgot, és nagyon beleszerelmesedett a kémia tudományába, és úgy tűnik, hogy volt is hozzá érzéke, mert a professzora, József Rettenbacher, miután ugye elvégezte az első néhány évet, maga mellé emelte, és önálló kutatással bízta meg, a kókuszdió zsírsavaival, illetve illóolajaival foglalkozott. Ugye a szakirodalomban tévesen az szerepel, hogy ő fedezte fel a laurin vagy a laurosztearin savat, ez nem igaz, az már addigra föl volt fedezve, de ő azonosította a kókuszdió zsírsavaiban. És az értekezése, amelyet 1848 májusában fejezett be, éppen május 21-én, az egy nagyon fegyelmezett, gondolkodású és nagyon racionális gondolkodású és kiváló természettudományi képzettséggel és érzékkel rendelkező személyiségre mutatott. Egyébként ő volt az első nemzetközileg jegyzett magyar kémikus, ezt én is hosszú ideig nem tudtam, Riedel Miklós barátomnak az előadásaiból okosodtam meg, kémiából én mindig a 2-es és a 3-os között evickéltem, tehát belőle biztos, hogy nem lett volna ilyen személyiség, de lényeg az, hogy Görgeinek az értekezése 1848-ban megjelenik egy vezető kémiai német nyelvű labban, aztán az Osztrák Tudományos Akadémia közleményeiben, akkor, amikor hát ugye az osztrák-magyar viszony már egyáltalán nem olyan jó, és a Görgei is tesz azért, hogy ez ne legyen annyira jó. És egészen az 1920-30-as évekig rendszeresen hivatkoztak rá a nemzetközi kémiai szakirodalomban franciául, angolul, németül, ami mondjuk egy ilyen kis nemzetnél és egy kezdő kémikusnál azért nem olyan kis dolog. Tehát még mindig az Irinyi János szoktuk emlegetni, ugye, hogy föltalálta a gyufát, nem találta föl, mondjuk, föl volt az is találva, róla a kutya nem tudott a Kárpát-medencén kívül, Görgeinek a dicsősége pedig, hogyha úgy tetszik, ilyen szempontból azért bezengte egész Európát. Most 1848 tavaszán, amikor ott kitört a forradalom, éppen Bécsben volt, a nagynényét ápolta egyébként, és 48 tavaszán pedig feleségül vette a kémia professzora, professzorának a lánya mellett dolgozó francia nevelőnőt, egy Adèle Oboen, vagy Oboen nevezetű hölgyet, akit miután az addigjának semmi értelme nincs magyarul, ezért Etelkának nevezték el magyarul a továbbiakban. Ugye Prágában történt az eskü, az evangélikusoknál esküdtek természetesen, majd pedig ugye Bécsen, illetve Pozsonyon keresztül tértek haza. Na most, ugye 1840, először úgy volt, hogy átveszi a nagymamának, vagy a nagynénének a birtokát Toporcon, és hát ott megpróbál korszerűen gazdálkodni, de valahogy nem sikerült összecsiszolódni a rokonsággal, és 48 május végén Pestre utazott, nagy valószínűséggel abban reménykedett, hogy Eötvös József vallás és közoktatásügyi minisztertől meg fogja kapni a kémiai tanszék vezetését a Pesti Egyetemen. Ugye Eötvöst is folyamatosan bombázták ilyen állás kérésekkel és ajánlatokkal, Vasvári Pál történettudomány professzora akart lenni 23 évesen, ugye mi sem természetesen, és hát a Görgeit is nagyjából így fogadta, hogy hát köszöni szépen az érdeklődést, de hát esetleg inkább nézzen be egy másik alkalommal. Hozzáteendő egyébként, hogy a Görgei ugye nem ismerte a magyar kémiai szaknyelvet, tehát nagyon oktatni sem tudta volna a kémiát, bár lehet, hogy beletanul. Lényeg az, hogy az Eötvös elutasítását követően jelentkezik a honvédségbe, tehát megint föltehetjük a kérdést, ugye az első, hogy elmehetett volna lelkésznek, nem ment el, lehetett volna kémia professzor, nem lett, akkor megint nem tartanék önöknek előadást, vagy legalábbis nem én, hanem Rieder Miklós lenne itt ugye a kémikus Görgeivel. És hát ugye 48 júniusában így jelentkezik a szerveződő Magyar Honvédségbe, ahol századosi kinevezést kap a Győrben felállított 5. honvédzászlóalban. Cikket ír a Radikális Március 15-e című lapban, tudnélik arról, hogy ha díszegyenruhát rendszeresítenek a honvédsereg tisztjeinél, és ez drága lesz és költséges, akkor éppen azokat szorítják ki, akikben a képesség meg lenne, de a vagyoni helyzetük nem olyan, hogy meg tudnák csináltatni magát a díszegyenruhát. Ugye júniusban rövid ideig ilyen kiképzőtisztként van Győrben, majd pedig július-augusztusban már kormány megbízatással, Batthyány Lajos miniszterelnök megbízásából Bécsújhelyen, illetve Prágában tárgyal, lőkupak és gyutacs szállításáról, illetve egy ilyen gyárnak a magyarországi felállításáról. A tervezet ugye eljut a képen látható Kossuth Lajos pénzügyminiszterhez is, ez gyakorlatilag az első közvetett találkozásuk, és Kossuth egy olyan pénzügyminiszter volt ellentétben az utódaival, aki nem azt nézte, hogy miért nem kell valamire pénzt adni, hanem aki azt nézte, hogy hogyan lehet valamire pénzt adni, még akkor is, ha nincs. És ráírja a tervezetre, hogy ha ez megvalósul, akkor ő ennek a fedezetét mindenképpen vállalja. Ugye így figyel föl rá Kossuth, augusztusban újabb megbízást kap a képen látható Ivánka Imre őrnaggyal együtt, aki ezredtársa volt a nádorhuszároknál, korábban pedig együtt tanultak Thunban. Ők kapják a megbízást, hogy az önkéntesekből létrehozandó újabb mozgó nemzetőr zászlóalja kerületi táborainak a tervét dolgozzák ki. És a Görgei és az Ivánka modern gondolkodását jelzi, hogy felfigyelnek arra, hogy a vasút katonailag is alkalmazható. Az akkori leghosszabb magyar vasútvonal ugye Váctól Szolnokig tartott Pest érintésével, és a négy létrehozandó táborból kettőnek a székhelyét a két végpontra, tehát Vácra, illetve Szolnokra helyezik, és milyen érdekes saját magukat neveztetik ki ezeknek az élére, hogy legalább könnyebben be lehet utazni a fővárosba. Ugye augusztus 27-én történik a kinevezés, Görgei ekkor már honvédő nagy, utána egy hónapig Szolnokon van, és nagyon érdekes, hogy szeptember közepén az akkor már nem miniszter Kossuthnak egy levelet ír, amiben azt írja, hogy berendelték ugyan a seregével Pestre, de hát nem tud jönni, mert egyelőre nem jönnek az önkéntesek. Csak akkor jönne, de akkor mindenképpen, hogyha Kossuth hívná őt, és úgy írja alá a levelet, hogy méltóságodnak életre halára kész embere Görgei őrnagy. Tehát itt gyakorlatilag a szolgálat felajánlásáról van szó. Kossuth nincs pozícióban ebben a pillanatban, ugye ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen Batthyány viszi kinevezett miniszterelnökként az ügyeket. Szeptember közepén ugye bekövetkezik a horvát támadás, lemond a magyar kormány. Szeptember végén a Görgeit a seregével a fővárosba rendelik, 25-én pedig kinevezik a Csepel-sziget parancsnokává. Ugye létrehoz egy kettős őrvonalat a Duna és a Sió között. A fő feladata az az, hogy a horvát hadsereg főoszlopra, tehát a Jelasics vezette főoszlop, illetve a Szlavóniából Rót és Filipovics tábornokok által vezényelt, és onnan délről, ugye Baranya-Tolna irányából közeledő horvát hadoszlop között megakadályozza a kapcsolatfelvételt. Ezért hozza létre ezt a bizonyos kettős őrvonalat. Ez lényegében sikerül is, és ezen az őrvonalon akad fenn 48. szeptember 29-én a képen látható Zichy Jödön gróf, ugye Fejér megye volt főispáni helytartója, és miután igazából nem tudja megmondani, hogy miért jön, van egy útlevele Győrbe, és van egy menlevele, ami pedig délre szól, ugye a Rót és Filipovics hadoszlophoz, illetve vannak nála olyan császári kiáltványok, amelyeken nincs magyar miniszteri ellenjegyzés, hadbíróság elé állítják és megállapítják, hogy hát valószínűleg összejátszott az ellenséggel, és a hadbíróság ítélete alapján szeptember 30-án a Csepel-szigeti Lórév községben kivégzik. Ugye ezzel a Görgei, ha úgy tetszik, elvágta az útját a másik oldal felé. Ez volt egyébként az egyetlen alkalom, hogy a magyar oldalon hadbíróság arisztokratával végzett. Nem ezt tette egyébként ismerté a nevét, ez fontos hangsúlyozni, mert a kivégzés híre ugyan elterjedt a sajtóban, de általában a Görgei nevének az említése nélkül. Ugye, hogy az ítélet mennyire volt jogos vagy jogtalan, ezen lehet vitatkozni, de az tény, hogy abban a helyzetben, amikor Görgei a kelet-dunántúli népfelkelés parancsnoka volt, nem tehette meg, hogy nem állítja a két grófot, tehát Zichy Ödönt és Zichy Pált hadbíróság elé, és miután a Zichy Pálnak, aki egyébként kilépett császári százados volt, az ártatlanságú kiderült, őt fölküldték Pestre, semmi baja nem lett a továbbiakban, az Ödön esetében viszont meglehetősen egyértelmű volt a bűnösség. Utóbb egyébként a horvát adatokból kiderült, hogy nagy valószínűséggel Jelosics tényleg vele akart üzenetet küldeni Rótnak és Filipovicsnak, és ugye ezért vállalta ezt a küldetést. Hozzáteendő, hogy a Zichy Pált később alkalmazták a honvédseregben, és a Görgei mellé kérte magát segédtisztként, és hát ugye ez is arra mutat, hogy azért az ítélet jogszerűségével kapcsolatban nem voltak kételjei. A következő feladata az már a Párkozdi csata utáni időszakhoz kötődik, amikor ugye Jelosics elvonul nyugati irányba, és ott marad ez a 9000 főnyi horvát hadoszlop Tolna és Fejér megye környékén. Görgei megpróbálja bekeríteni ezt a hadoszlopot, ami köszönhetően a tolnai nemzetőrök vezetőjének, Csapó Vilmos őrnagynak, illetve a kapott erősítéseknek, annak dacára, hogy közben kinevezik a feje fölé Perczel Móricot az akció parancsnokával, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne sikerüljön. Végül is összejön a dolog, október 7-én Ozoránál ugye a teljes ellenséges hadoszlop leteszi a fegyvert. A számbeli méreteket tekintve ez volt a szabadságharc legjelentősebb magyar katonai diadala. Tehát ugye két ütemben, október 5-én és 7-én 9000 ellenséges katonát kapcsoltak ki a forgalomból, anélkül, hogy a magyar oldalon bárki meghalt volna. Október 7-én ugyanezen a napon már kinevezik ezredessé, egyelőre függetlenül az ozarai sikertől, 9-én pedig Kossuth, aki időközben a honvédelmi bizottmány elnöke, tehát a kormány vezetője lett, magához rendeli, és 11-én már kinevezi tábornokká, de a tábornoki kinevezését titokban tartják. Elküldik a lajtai magyar táborba, hogy figyelje meg Móga tábornokot, hogy nem akarja elárulni a magyar ügyet. Ugye Görgei megérkezik oda október közepén, Móga azonnal kinevezi az elővédi dandár parancsnokának, hogy nehogy a főhadiszálláson legyen, és hát ugye ekkor van ez a hosszú gozovan azzal kapcsolatban, hogy átmenjenek a határon, ne menjenek, segítsenek a bécsieknek, ne segítsenek, ugye a bécsiek se hívják igazából a magyarokat. És október végén megérkezik Kossuth is, akkor azonban bár késő van, szerintem egyébként már korábban is késő lett volna, tehát az erőviszonyok nem voltak olyanok. Ugye Kossuth megpróbálja rávenni a sereg vezetőit, hogy támadjanak Bécs felmentésére. A határ túloldalán egy olyan nagyjából 60-70 ezer főnyi ellenséges hadsereg áll, Windisgrécz herceg vezetésével. Nekünk meg hát van nagyjából olyan 25 ezer emberünk, amelynek a fele hát soha nem szabott puskapot, és puskája sem nagyon van a többségnek. Ugye Görgei először ellenzi a határ átlépését, de az utolsó haditanácson Kossuth mellett szavaz, és hát ugye így indul meg a támadás, ami október 30-án a sveháti vereséggel ér véget. Itt Görgei sem sok hadi dicsőséget tud magának szerezni, ugye ilyen önkéntes zászlóhajakkal van dolga, amelyek változó ütemben ugyan de rohanva hagyják el a csatateret, nem az ellenség irányába. Ugye akkor nem futnak, amikor éppen fedezékben vannak. Csata közben Móga leesik a lováról, és hát ugye Kossuthnak új vezért kell kinevezni a Ferdinandi hadsereg élére, és november 1-én érvényesíti a görgei tábornoki kinevezését, és kinevezi ennek a hadseregnek a fővezérévé, nem az egész honvéd hadsereg fővezérévé, ezt nagyon, nagyon fontos hangsúlyozni. Na most gondoljunk bele, egy olyan emberről van szó, aki 1848. októberéig nem vett részt soha éles hadműveleti helyzetben, háborúban, csatában, ütközetben. Korábban békeidőben legfeljebb 200 ember volt a keze alatt a gyakorlótéren, mondjuk a nádorhuszároknál, és most hirtelen egy 25 ezer, a csúcson 30 ezer főnyi hadsereget kell vezényelnie, amelynek az arcvonala a Fertőtó déli partjától egészen a Kiskárpátok hágóig terjed, tehát több száz kilométer. Ugye a csapatok egy része nincs felszerelve, nincs kiképezve, nincs felfegyverezve, nem tudja, hogyan kell megtölteni a puskát, és közben az ellenség bármelyik pillanatban támadhat. Tehát tapintatosan szóval nem egyszerű a helyzet. Ugye Kossuthtal különböző vitái már ekkor is vannak, ezek azonban nem politikai természetű viták, hanem arról folyik, hogy mereven védjék a határt, vagy inkább hátrébb vonják össze a sereget, és úgy próbálják meg kiképezni. Ugye mindenki abban reménykedik, hogy a telet megnyerik, tudnélik, hogy az ellenség nem fog támadni, de nem így történik, ugye Windisgrétz herceg december közepén megindítja a támadását. A görgei serege több utóvédi ütközetet vív, ugye visszavonulnak Győrbe, aztán azt is föl kell adni, és hát utána el kell menni egészen a fővárosig. Január 2-án a fővárosban tartott haditanács, az épület az máig is megvan, van rajta egy bemi és egy klapka emléktábla, ott az akadémia mellett úgy dönt, hogy nem vívnak csatát a főváros előtt, hanem a magyar hadsereg egy része az visszavonul az új ideiglenes főváros Debrecen védelmére, a Tiszavonal mellékére. A görgei serege viszont egy ilyen nyugat-észak-keleti kerülővel a Lipótvár, illetve a bányavárosok felé megpróbálja maga után vonni az ellenséget. Hogyha a téli hadjáratnak az első szakaszát nézzük, akkor ugye a görgei olyan sok hadi dicsőséget nem mondhatott magának, vagy magáénak, viszont az ellenség fő hadműveleti célját, a magyar fősereg megsemmisítését sikerült megakadályoznia. És ez nem volt olyan kevés, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy ezzel egy időben a többi hadtestnél, hadseregnél, hát legalább egy, de inkább több súlyos vereség következik be, ugye görgeinek a nagy barátja Perce, Móricz Mólnál a seregének az egyharmadát elveszíti, szerencsére nem halottként, hanem sebesültként és fogolyként, de mondjuk azért ez egy meglehetősen komoly veszteség. Ugyanezt történik a felső tiszai hadtesttel Budamérnél, aztán Kassánál december 11-én és január 4-én. Tehát ha másra nem, Görgei arra vigyáz, hogy a hadsereg épsége megmaradjon. És ugyanezt mondhatjuk el egyébként a téli hadjárat második felvidéki szakaszáról, ott is viszonylag kevés a sikeres, a győztes ütközet, viszont megmarad a sereg épsége, és sikerül elérni a fő hadműveleti célt. Tudni illik, Windisgrétz herceg bekapja a horgot, nem mozdul el Budapestről, nem tudja, hogy mit csináljon, hogy a magyar csapatok szétágazó irányba hátrálnak, Szolnok felé csak viszonylag kis erőket küld, és észak felé a görgeit ugyan jelentős erőkkel üldözteti, de nem tudja eldönteni, hogy pontosan merre menjen. És ez a nagyjából 2-3 hétnyi haladék az, ami megmenti a magyar szabadságharcot, mert amikor Windisgrétz majd fölébred a téli álmából, addigra már ott a Tiszavonal mögött újjászerveződik a magyar védelem, és újabb alakulatokat sikerül fölállítani. Ugye magát a téli hadjáratot a február 5-i Branyiszkói átköré zárja. Kassánál görgei csapatai egyesülnek Lapka György ezredesnek a hadtestével. Ugye itt van a felvidéknek a keleti térségében egy elszigetelten álló császári egység, Franz Schlick altábornagynak a nagyjából 12-13 ezer főnyi hadteste. Ezt voltaképpen be lehetne keríteni, sajnos azonban ekkor közbelép a sors. Kossuth az Erdélyben sikeres BEM tábornok mellett alkalmaz egy másik lengyel tábornokot, Henrik Dembinskit, aki hát a magyar szabadságharc fekete macskája volt. Ugye sajnálatos módon az osztrák határőrizeti szervek nem voltak elég figyelmesek ahhoz, hogy már útközben föltartóztassák. Ha ez bekövetkezett volna, akkor lehet, hogy másképp alakul a magyar szabadságharc sorsa. Lényeg az, hogy Dembinski kapja meg a fővezéri kinevezést, azonnal összevész mindenkivel, akivel lehet, először Perccel, ami nem volt művészet, utána Klapkával, ami azért már egy nehezebb dolog volt, és hát ugye utána Görgeivel, majd pedig február 26-27-én a Kápolnánál vívott csatában úgy szenved vereséget, hogy voltaképpen minden adott lenne ahhoz, hogy megnyerje a csatát, csak időben ki kéne adni a diszpozíciókat. Aztán elrendeli a visszavonulást a Tisza mögé, majd pedig ugye ezt is feladva a Tisza előtt laktáborozásra, tehát gyakorlatilag beszállásolásra utasítja a csapatokat. Ez ugye nagyjából úgy néz neki, hogy olyan falvakban, amelyek között csak töltésutakon lehet közlekedni, úgyhogy az ellenség ott van az óra előtt. Tehát ennél biztosabb eszköze a sereg megsemmisítésének nem nagyon lenne. A tisztjei gyakorlatilag fölmondják az engedelmességet, és március 3-án Szemere Bertalan teljhatalmú országos biztos eltávolítja őt a fővezérség éléről. Ez volt a híres tiszafüredi zendülés. Ugye Kossuth, aki ekkor már hónapok óta nem találkozott Görgeivel, a táborba siet azzal a feltett szándékkal, hogy Görgeit főbe löveti, aztán Tiszafüreden rájön arra, hogy ez nem nagyon megy, mert hogy Dembinszky mögött a saját kudolcának az árnyékán kívül senki nem nagyon áll. Görgei azonban nem akar fővezért csinálni, helyette a képen látható Fetter Antal altábornagyot teszi meg fővezérét. Fetternek van is egy ellentámadási kísérlete Cibakházánál, ez azonban nem sikerül. Különböző feldelítési problémák vannak, és hát ugye most megint az egész sereget fölviszik Tiszafüredig, és ott próbálnak meg átkelni a Tiszán, és szétbontakozni való Egeri térségében. Közben Fetter összevíz Damjanich tábornokkal, emellett valami fertőzést is összeszed, és hát ugye kénytelen ágynak esni, és március 30-án Kossuth végre kinevezi Görgeit a fősereg fővezérévé. Ugye továbbra sem nagyon bízik benne, főleg a téli hadjárat miatt, meg a Vácott kiadott politikai nyilatkozata miatt, olyannyira nem bízik, ugye, hogy ideiglenes a kinevezés, tehát a Fetter fővezér fölépülésének az ideig szól, és olyannyira nem bízik benne, hogy a feleségének, Meszlényi Teréziának csak április 3-án meri megírni, amikor már megvan a 60-i győzelem, tehát már megvan az első siker, és mondjuk asszonypajtás előtt ki lehet magyarázni a dolgot. Ugye Kossuth otthon nem a kalapot viselte, hogy tapintatosan fejezzem ki magam egyrészt, másrészt pedig ugye Meszlényi Terézia meg volt arról győződve, hogy hát ugye a Görgei, mint kémikus, az majd meg fogja mérgezni az ő urát. És hát ugye szerelmetes Lajosát, Muciát, ugye így nevezte leveleiben, ilyen módon is meg akarta védeni. A tavaszi hadjárat, amely ekkor indul meg, ugye a magyar történelem egyik legszebb hadművelete, hadtörténészek azok széles szájjal tudnak róla mesélni, hogy milyen zseniális volt az egész. Itt az idő előre haladására való tekintettel feltételezem, hogy mindannyian tudják, hogy megnyertük a dolgot. Egy valamire szeretném fölhívni a figyelmet, ugye a korabeli stratégia tanításai szerint akkor szabad támadni, ha legalább annyian vagyunk, mint az ellenség. De lehetőleg legyünk másfélszer, kétszer annyian. Ugye az oroszok már ugye a 3-4-szeres szorzóra szoktak esküdni, akkor már olyan biztosra lehet menni. Na most a tavaszi hadjáratot úgy indítja meg a magyar fősereg, hogy nem, hogy nincs túlerőben, de még annyian sincs, mint az ellenség, sem élőerőben, sem tüzérségben, nem is beszélve a kiképzés, felszerelés és egyebek különbségeiről, és ennek ellenére mégis megindulnak, ugye abból kiindulva, hogy az a rengeteg ellenség, az nagyon szét van szórva. Tehát a hadszintér egészét tekintve kevesebben is vagyunk, de azt el lehet érni, hogy minden csatatérre mi érjünk oda többen. Ugye ezt nevezik hadművészetnek. Az nem csak a gyilkolászásról szól, tehát ugye, hanem az ellenfél megtévesztéséről. Nagyon kockázatos a haditerv, ugye az első felében a tavaszi hadjáratnak arra épül, hogy a görgei volt hadteste az előre nyomul Eger Gyöngyös 60 irányába Pest felé, nagy zaj, csak úgy tesz, mint hogyha ő lenne az egész magyar fősereg, és közben a többiek egy ilyen délnyugat-északnyugati kerülővel, gödöllő térségében megpróbálnak az ellenség oldalába vagy hátába kerülni. Ugye itt több napra el kell távolodni egymástól az oszlopoknak, a Windisvéd hercegnek több esze van, mint amennyi volt, akkor ezt észreveszi, és hát akkor itt most megint nem tartok önöknek előadást, mert egy nagy vereség következett volna be. Ugye Görgeit erre figyelmeztették, és azt mondta, hogy egy Windisvéd herceggel szemben az ember még hadműveleti hibák elkövetését is megengedheti magának. Egyébként ugye ismerte Windisvécet, korábban szolgált alatt a Csehországban, és akkoriban valami olyat írt az egyik levelében, hogy Windisvéd herceg szerint az ember feje az azért van, mert azon vannak a szemei, amivel látja, amikor a kezének az ujjaival leválja a lábának az ujjairól a körmöket. Tehát, hogy nem a gondolkodás embere volt a tábornagy úr. Ugye a tavaszi hadjárat első szakaszában egészen a fővárosig szorítják vissza az ellenséget, és utána jön a második szakasz, ami, ha úgy tetszik, egy nehéz lovassági szemtelenség megnyilvánulása, tudnélik még egyszer eladják ugyanazt a haditervet. Tehát ott hagyják a magyar sereg egyharmadát a főváros előtt, és a kétharmaddal pedig ezúttal egy, ugye a kétharmad az mindig nagyon fontos, egy ilyen észak-nyugat-délnyugati kerülővel megpróbálnak az ellenség hátába kerülni, átkelni Komáromnál, a Szűzvárnál, ami magyar kézen van, és rákényszeríteni az ellenséget, hogy kiürítse a Dunántúl jelentős részét is. Itt már nem is egy-két napra, hanem időnként egy hétnyi távolságra vannak egymástól az oszlopok, és ennek ellenére ez a haditerv is odajön. Persze az ellenség is követel hibákat, de ugye a hibákat ki is kell tudni használni, és Görgényi és a tábornokai ebben nagyon jók. És ugye így érnek el április 26-án egészen Komáromig, amelyet először észak, majd pedig délfelől is fölmentenek. Itt azonban már kifullad a lendület, és hát ugye még egy dolog lényeges, hát hogy a lőszer. Tehát a tábori tüzérségnek annyira nincs lőszere, hogy a komáromi csatában a magyar huszárság egy része azzal foglalkozik, hogy kezében vizes rongyal kergeti azokat az ágyúgolyókat a csatatéren, amit az ellenség kilőtt ránk, hogy legyen mit visszalőni a feladóra. Ugye a lőpor még csak lenne, de ugye ezek a fránya 6 fontos golyók, ezek elfogytak. Ugye április 29-én összeül Komáromban egy haditanács, hogy most mit csináljanak a továbbiakban. Ugye Komárom megvan, megnyertük a hadjáratot, az ellenség pucol Győr felé, mi legyen a továbbiakban. Maga a terv egyébként csak Komáromig szólt. Tehát amit későbbiekben sokan mondtak, többek között Kossuth, ugye, hogyha előre nyomulnak Bécs felé, akkor Bécs érett alma gyanánt hull vala Görgei ölébe. Ez egyszerűen nem szerepelt a tervekben, sőt a tervekben még az szerepelt, hogy majd megjelenik Bebapó is a délvidékről valamikor ott április végén a Dunántúlon, és ő is beavatkozik 15-20 ezer emberrel. Na most hát ő se jött meg, tapintatosan szólva, tehát ezzel az erővel ennél sokkal többet nem nagyon lehetett elérni. És ugye közben az országgyűlés kimondta az ország függetlenségét és a Habsburgház trónfosztását, és Kossuth nagyon szeretne visszamenni Budapestre, hiszen milyen független ország az, aminek a fővárosában ellenséges katonaság ül. Tehát részint ugye stratégiai okok, részint ellátási okok, részint pedig politikai okok egyaránt Budavár visszavétele mellett szóltak. Ugye május 4-én kezdődik meg a várnak az ostroma, Henci tábornok nagyon erőteljesen védi a várat, ugye Debrecenben született, de svájci származású volt, ami megint a monarchia sokszínűségét mutatja, és 17 nap alatt sikerül a várat elfoglalni. Ez pedig ugye a legnagyobb olyan veszteség volt, amit az ellenségnek okoztak, ami az élő erőben, illetve az anyagi erőben okozódott, hiszen 5000 embert kapcsolnak ki a forgalomból, ezek a tetejbe első vonalbeli katonák, nem úgy, mint az Ozoránál elfogott horvát népfelkelők, több száz löveg és több ezer kézi lőfegyver és óriási mennyiségű lőszer kerül a honvédsereg kezére. Közben azonban már jönnek a hírek arról, hogy hát a muszkák jönni fognak és megsegítik első Ferenc Józsefet, és Görgei úgy véli, hogy a muszkák azért jönnek, mert Kossuth kimondta a trónfosztást is, a Habsburgház, illetve Magyarország függetlenségét. Na most sajnos jöttek volna enélkül is, tehát a segítségkérés, illetve a megállapodás már a trónfosztás és a függetlenség kimondásának a híre megérkezése előtt megtörtént Bécsben, illetve Varsóban. De Görgei ugye éppen emiatt arra gondol, hogy hát meg kéne próbálni ezt visszavonni. És ugye elmegy Debrecenbe, ott tárgyal a Kossuth ellenzékével az úgynevezett békepártot, de nem jutnak igazából semmire. És az ember mondjuk egy orosz beavatkozás előtt nem csinál katonai pucsot, mert abból csak baj lehet. Ugye megindul Görgei, közben Kossuth kinevezi hadügyminiszterré, és hát nagyon nehéz egyszerre hadügyminiszternek és fővezérnek lenni, mert a hadügyminiszternek ugye a minisztériumban a fővezérnek meg a csatatéren lenne a helye, és ezt még manapság sem lehetne összeegyeztetni, hát még akkor, amikor ugye nem volt mobiltelefon, meg internet, meg Viber, meg hasonlók. Nem csoda, hogy a hadműveletek sem úgy alakulnak, ahogy ő szeretné. Az első támadási kísérlet a Vágnál, ahol nincs ott személyesen, ez kudarcba fulladt, ezt aztán június 20-21-én Peredén ő maga megismétli, azonban itt már beavatkoznak az oroszok, és hát ez sem jön össze. Június 26-án aztán a fővárosban a minisztertanácsnak azt javasolja, hogy az oroszokkal egyelőre ne törődjenek, mert úgyse tudnak velük mit csinálni, annyian vannak, mint az oroszok. Ugye próbálják meg legyőzni a császári fősereget, még mielőtt ez a hatalmas orosz fősereg, amiről nem is tudják egyébként, hogy mekkora, ez megérkezik. És ezért Komáromnál kell összpontosítani a főerőket, illetve a Tiszántúlon és ott a Bánság térségében. Ezt a kormányzat el is fogadja, ezt a tervet. Azonban, ugye ez június 26-án van, a 28-án Győrnél a Görgei egyik hadtestét megverik, az oroszok pedig elérik az Alföldnek az északi szegélyét, és erre Pesten mindenki összecsinálja magát, és lefújják az egész komáromi összpontosítást, és Szegedre rendelik el a honvéd főseregnek az összevonását. Ugye ennél rosszabb döntést nem nagyon lehetett volna hozni az adott helyzetben, de Görgei megígéri, hogy engedelmeskedni fog. Azonban, miután ez egy szóbeli ígéret, és ugyanazon a napon már írt egy levelet Kossuthnak, még mielőtt megjött volna a kormányküldöttség, ugye a szegedi összpontosítási határozattal, és ebben a levélben az szerepelt, hogy ő továbbra is Komáromnál szándékozik maradni, és a levél már a küldöttség visszaérkezése után került a Kossuth kezébe, ezért Kossuth július 1-én Görgeit leváltotta a fővezérségről, mondván, hogy megszegte az adott szavát. Ugye Görgei éppen nem tud ezzel foglalkozni, mert éppen Hajnó főseregével vív csatát Komáromnál, amiben súlyosan megsebesül, egy gránátszilánk majdnem az agyvelejéig fölhasítja a koponyáját. Napokig élet és halál között lebeg, és hát aztán végül is egy újabb áttörési kísérletet követően, július 12-13-án ő maga indul meg a serege élén a Duna bal partján, hogy a Duna-Tisza közén levonulva próbálja meg csatlakozni a szegedi összpontosításhoz. Na most ugye gondoljunk bele, ez az ember életveszélyben van. Ugye bármelyik pillanatban vérmérgezést kaphat, nem tudom, súlyos epileptikus rohamai lehetnek, egyáltalán mondjuk nyáron, ugye 30-35 fokban egy lóval és lótrágyával gazdag környezetben ugye vonulni a nagy melegben, hát ez minden csak nem éppen egy súlyos fejsebbel rendelkező személynek való, és ennek ellenére vállalja azt, hogy ő viszi le a sereget, mert hogy tudja, hogy ha nem ő viszi, akkor lehet, hogy a soha nem érkezik meg. Vagy pedig nagyon el akarta árulni a szabadságharc ügyét, ugye mindenki döntse el, hogy melyikről van szó. Július 15-17-én azonban Bácnál beleütközik az orosz főerőkbe, ugye kiderül, hogy nem tud lemenni délfelé a Duna-Tisza közén. Na most megtehetné, hogy azt mondja, hogy süssék meg a szegedi összpontosítást, visszamegy Komáromba, ugye a Szűzvár falai között biztonságban van, többiek megcsináljanak, amit akarnak. Nem ezt teszi, nem erőlteti az áttörést, hanem helyette egy nagyon nagyon szellemes és nagyon kockázatos döntést hoz. Rávonul az oroszoknak az utánpótlási és a hadműveleti vonalára, és a hátuk mögött megpróbálja elérni a Tiszát, és a Tiszán túlon levonulni Szeged, illetve az új összpontosítási helyszín arat felé. Van 30 ezer embere, az oroszoknak ebben a térségben van 120 ezer, mindenhová ők állnak közelebb, és mégis mindenhová Görgei ér oda előbb. Na most, hogyha ez nem hadművészet, akkor nem tudom, hogy micsoda. Tehát ezt még szerintem a Napóleon is megnyalta volna a 10 ujját, hogyha egy ilyet összehoz. És úgy vonul le, hogy gyakorlatilag egyetlen ütközetet veszít augusztus 2-án Debrecennél, az sem ő, hanem Nagy Sándor tábornok, aki ugye nem figyel oda, hogy az ellenség nagyjából 8-szoros túlerőben van, és mondjuk az első sikerek után nem kéne tovább erőltetni a támadást, hanem el kéne rendelni a visszavonulást. Augusztus 9-10-én a seregével megérkezik Aradra, ő megérkezik, azonban a Szegeden összpontosított sereg, aminek ismét Dembiszki tábornok a parancsnoka, ez nem érkezik meg, pedig csak a Maros vonalát kellene követni ugye Szeged és Arad között. Helyette Dembiszki az osztrák kézen lévő Temesvár felé veszi az útját, máig nem tudjuk egyébként, hogy miért, hát az útirányból arra lehet következtetni, hogy ki akar pucolni az országból ugye semleges területre, az Oszmán Birodalom területére. Augusztus 9-én itt szenved súlyos vereséget a magyar fősereg. Ugye erről 10-én Aradon még nem tudnak, azt tudják, hogy csata volt Temesváron, de nem tudják, hogy mi volt a végeredmény. És a magyar minisztertanács ezen a napon hoz egy döntést arról, hogy ugye Görgei közben tárgyalt az oroszokkal, és a tárgyalásokat továbbította, vagy tárgyalások fonalát továbbította a kormánynak is. Ugye a minisztertanács hoz egy döntést arról, hogy nyíltan föl kell ajánlani Szent István koronáját az orosz cári család valamelyik rokonának az áprilisi törvények biztosításának a fejében. Ha az oroszok nem hajlandók tárgyalni, akkor meg kell őket kérni, hogy közvetítsenek Ferenc József felé ugyanezen az alapon, és ha erre sem lennének hajlandók, akkor a döntő csata után, amennyiben nem mi nyernénk meg, aminek azért volt esélye, inkább az oroszok, mint az osztrákok előtt kapitulálunk. Na most ugye 10-én éjszaka megérkezik a temesvári vereség híre, és ugye Kossuth erre a kormány nagy részével együtt lemond, 11-én pedig megérkeznek az orosz táborból még az előző békekövetségnek a tagjai, Rüdiger orosz tábornok válaszával, amely szerint ők nem azért jöttek Magyarországra, hogy tárgyaljanak, hanem harcolni és tárgyalni csak a feltétel nélküli fegyverletételről hajlandók. Ez a válasz egy olyan pillanatban kelt, amikor még az oroszok se tudták, hogy elveszett a temesvári csata, tehát kedvezőbbnek látszott a magyar fél helyzete, és már akkor sem voltak erre hajlandók. Tehát bekövetkezett az az eset, hogy az oroszok nem hajlandók tárgyalni, nem hajlandók közvetíteni, a döntő csatát elveszítettük, mi marad a fegyverletétel. Görgei ennek ellenére összehívja a haditanácsot, amin ott van a leendő aradi vértanúk jelentős része, ott van egy csomó ezredes, alezredes őrnagy, ugye kiváló hősök, Földvári Károly és a többiek, elmondja nekik a hadműveleti helyzetet, majd pedig a határozathozatal idejére elhagyja a termet, és azt mondja, hogy döntsenek, hogy mi legyen. És két ellenszavazattal a haditanács az oroszok előtti fegyverletétel mellett dönt. Az a kettő sem azt mondja, hogy menjünk neki az ellenségnek, kard ki kard, hanem azt mondják, hogy inkább az osztrákok előtt kellene kapitulálni. És ugye így következik be augusztus 13-án az a bizonyos fegyverletétel Szőlősnél. Na most az eddigiekből talán kiderült, hogy az adott helyzetben sokkal okosabbat ennél nem nagyon lehetett tenni. A seregnek egyébként puskánként másfél tölténye volt, tehát azzal olyan sok mindent nem lehetett volna keresgélni, és hát a tüzérség is erősen rosszul állt. Ugye akkor miért lett Görgeiből áruló, hogyha ez ennyire egyértelmű? Hát azért, ugye, mert ő kegyelmet kapott ellentétben a bajtársaival, akiket kiszolgáltattak az osztrákoknak. Miért kapott kegyelmet? Azért kapott kegyelmet, mert első Miklós orosz cár azt gondolta, hogy ha a Görgeinek kiküzdi a kegyelmet, aki a legbűnösebb, ugye, valamennyi kézre került magyar katonai vezető közül, akkor az alárendeltjei sem kaphatnak nagyon súlyos büntetést, mert hogy az nem logikus. Igen, ám, de az osztrákok nem így gondolkodtak. Ők ugye a maradék elv alapján gondolkodtak, hogy ha már Kossuthot meg Görgeit nem tudják együtt kivégezni, akkor azokkal fognak végezni, akik a kezükre kerülnek. Egyébként, hogy mennyire nem, az döntött, ugye, hogy ki előtt kapitulál. Olyanok is ott voltak az aradi vértanúk között, Lázár Vilmos vagy Dezsőfi Arisztid, akik császári csapatok előtt kapituláltak, tehát joggal remélhették, hogy enyhébb elbánásban részesülnek. Annyi volt az enyhébb elbánás, hogy nem fölakasztották őket, hanem nagyon lőtték, de ez mondjuk a végeredmény tekintve már elnézést a kifejezésére olyan sokat nem számít. Ugye már az októberi kivégzések után megindul a susmus, hogy hát a Görgei eladta a hazát. Többfajta ága van ennek, van aki szerint pénzért, van aki szerint egyszerűen szenvedélyből, Kossuth iránti gyűlöletből, és erre erősít rá majd az 1850-es évek kezdetétől az az agitáció, ami az emigrációból bejön, hogy a Kossuth Vidinben írott diplomáciai körlevelével, illetve a különböző egyéb megnyilvánulásaival. Ugye maga Görgei 1852-ben megírja az emlékiratait, ezeket azonnal betiltják a császári, tehát az osztrák császárság területén, mert hogy nem csak mondjuk Kossuthról, meg Szemeréről, meg Dembiszkiről mond benne csúnyákat, hanem hát az osztrák hadsereg, az osztrák állami vezetés, Jelasics, Windisgrécz, Hajnau, sőt közvetette még Ferenc József is megkapja a magáét. Ugye Windisgrécz reszkető tokával megy be Kempen rendőrminiszterhez, hogy nem lehetne elég is lecsukni a Görgeit, mert olyan csúnyákat ír rólam, hogy mint hogy jelennék. És akkor Kempen mondja, hogy hát sajnos az oroszoknak megígértük, de hát esetleg magánvádas úton meg lehet próbálni a dolgot. Ugye lényeg az, hogy Görgei egészen 1867-ig Klagenfurtban, illetve Fichtingben él internálásban, utána tér haza. Itthon tapintatosan szólva a haza nem öleli keblére megtérő fiát. Különböző atrocitásoknak van kitéve, ideig ilyen vasútépítő munkálatokban vesz részt Erdélyben, Segesvári alagutat többek között ő építi, ugye magyarul nem tudó román munkásokkal. És hát közben ugye folyamatosan megy ellene az agitáció. 1884-ben van egy fordulat, amikor 207 volt honvéd tiszt nyilatkozatban kijelenti, hogy ők nem tartják árulónak a Görgeit, és a fegyverletétel az adott helyzetben elkerülhetetlen volt. De ettől függetlenül maga a vád az tovább él, már csak azért is, mert a primér dokumentumok nem állnak rendelkezésre, ezek Bécsben vannak hét lakat alatt. És hát ugye 1916. május 21-én, bár az újabb kutatások szerint nem 21-én, 22-én hajnali 1 órakor halt meg, ugye 98 éves korában. A kép, amit láthatnak, ez László Fülöpnek, a neves portréfestőnek az egyik Görgeiről festett képe. Ugye Görgei állítok, nem tudom, hogy erről-e, vagy egy másikról mondta ezt, hogy nagyon jók a szemek, mert hogy azt kérdezik az utókortól, hogy mit csináltatok velem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor, ha még van kedvük, akkor nyugodtan tegyenek föl kérdéseket. Köszönöm.